Istennek az a szent igéje, amelynek alapján szeretném hirdetni köztetek az ő örömüzenetét. Így nagy bőjtben írva található Pál apostolnak a Filippiekhez írt levele első részének 12. versétől a 26. versig terjedő szakaszban. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálja, mert ismerté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet. Úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Némelyek ugyan irigységből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem. Azok pedig számításból, nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem fogságomban. Mert miről is van szó? Egyedül arról, hogy bármilyen módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből Krisztust hirdetik, és ennek örülök. Sőt, még inkább örülni fogok, mert tudom, hogy ez üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. Ezért várom és remélem, hogy semmiben nem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor úgy most is, Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni én értem. Akár életben maradok, akár meghalok. Mert nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor, hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szorongat ez a kettő. Vágyódom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél, de miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok mindnyájatokkal a hitben való növekedésetekre és örömötökre. Így még inkább dicsekedtek majd velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenek nálatok. Eddig a felolvasott. Igen, foglaljon helyet a gyülekezet. Szeretett testvéreim! Vasárnapot ünneplő gyülekezet. Ahogyan haladunk előre nagy bőti vándorlásunkban, és közeledik a húsvét ünnepe, egyre nyíltabban és bátrabban beszélhetünk arról, hogy amire készülünk, az nem más, mint hogy Krisztus történetét ne csak értsük, hanem hogy megéljük, átéljük és éljük. A nagy hét kifejezetten ezt a célt szolgálja. Majd, amikor oda jutunk, hogy ezt az utat vele együtt járjuk végig. Kedves ismerőseim, az egyik budapesti ifjúsági közösség, azt gondolom, hogy túlzás nélkül azt mondhatom, hogy Budapesten az egyik legnagyobb református ifjúsági közösség úgy jött létre annak idején, hogy néhány fiatal elhatározta, hogy nagyon komolyan felkészülnek Jézus életéből, szenvedés történetéből, és elő fogják ezt adni nem csak a gyülekezet számára, hanem minden érdeklődő számára is. És hát ez egy gyakorlatilag egy passió játék volt, amire készültek. Hosszú heteken át barkácsolták a díszleteket, varták a jelmezeket, dolgoztak a hangtechnikusok, készült a világítás. Volt közöttük egy színházi rendezőnek készülő fiatalember, és hát ő mozgatta az egészet, zajlottak a szövegpróbák, és mire eljött az előadásnak az ideje, létrejött egy új közösség. És tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy egy olyan közösség jött létre, amit Krisztus szenvedésének a története kovácsolt egybe. És ez a történet egyúttal az ő megtartó, önazonosságot adó, összetartást adó történetük is lett. És ez a mi célunk is, hogy mi is ilyen közösség legyünk, akik megértve a Krisztus történetét, egy ilyen közösségé válnak. Ha egy szóban össze kellene foglalni, hogy milyen ez a krisztusi történet, akkor egy szóval így lehetne összefoglalni, hogy dicsőséges. A héber eredetiben a dicsőség szó, a kavod, az azt jelenti, hogy nehéznek lenni, súlyosnak lenni. És amikor valóban át tudjuk élni a Krisztus történetét, az nem is olyan könnyű, az valóban súlyos. Van ennek a történetnek súlya, mind annak, amikor ebben alászállunk, és mind annak, amikor fölemelkedünk, van rajtunk súlya. És amikor ezt meg tudjuk mutatni a világnak, akkor azt mondjuk egyúttal, hogy ennek a történetnek jelentősége van. Ez rendkívüli, és mindenkire tartozik. Ennek híre van, ami dicsőséges, annak híre van, annak híre megy. És ezt mindenkinek hallania kell, és hisszük, hogy ez mindenki tud is kapcsolódni. Jól lehet, felfoghatatlanul csodálatos. Pál apostol is erről beszél, amikor a börtönből él, tudjuk, hogy börtönben van, a teológusok véleménye megoszlik, hogy melyik börtönben, de többség szerint a római börtönben van, amikor a Filippi gyülekezetnek, a szívéhez egyik legközelebb álló gyülekezetnek írja ezt a levelét. És ezt mondja az egész ott létéről, börtönben való tartózkodásáról, hogy ezért szívemből várom és remélem, hogy semmiben nem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni élértem, akár életben maradok, akár meghalok. Tehát Pál apostolt ez motiválja, hogy megmutathassa, hogy ez a Krisztus története itt a börtönben is egy dicsőséges történet. És Pál apostol azt mondja, nem az az érdekes igazából, ami velem történik, hogy mi van velem. Pontosabban ez annyiban érdekes, amennyiben egy fantasztikus történet kell életre, és tükröződik benne. Ahogyha a Krisztus dicsősége tükröződik benne, akkor érdekes az én életem is. De higgyük el, hogy a gyülekezetünk élete is csak akkor érdekes ennek a világnak, hogyha abba valami rendkívülit lát, nem a szokásosat, hanem egy másik történetet, a Krisztus történetét, és annak a dicsőségét fölragyogni. Azt mondja Pál apostol, vagy így nem mondja ki, de nyilván feltételezzük, hogy a börtönbe levés az nem teazsúr, mégis ez egy tükörterem. A dicsőség mindenütt tükröződik, és minden prédikál. Prédikálnak a láncaim, a börtönrácsok. És arról prédikálnak, hogy Isten ebben az állapotban is kitüntet engem az ő figyelmével, Krisztus velem van, súlyt és jelentőséget ad annak, hogy itt vagyok, pedig látszólag ok nélkül és értelmetlenül bevádolva vagyok itt. De ez még sincsen így. A Krisztus fénye ragyog rajta, az ő története kell életre bennem. És az az én feladatom, hogy láthatóvá tegyem ezt, de úgy tűnik, hogy itt a börtönben még ezen olyan nagyon erőlködnöm sem kell. Hiszen azt mondja, még az őrség is látja ezt, hogy ennek van egy ilyen tükröződése, és híre van ennek. És én, bár tudjátok jó, hogy legszívesebben utazgatom egész életemben, több ezer kilométert tett meg Pál apostol a misszió útjain, javarész gyalog vagy hajón, és tudjátok, hogy olyan vagyok ilyenkor, mint egy lekötözött kezű zongorista, aki nem csinálhatja azt, amit legjobban szeret. Mégis ebben az állapotomban azt tapasztalom meg, hogy nem én nekem kell vinni a hírt, hanem a hír megy magától. Hogy ez az egész helyzet prédikálja a Krisztusnak a dicsőségét. És remélem, kedves filippi barátaim, ti is látjátok rajtam keresztül ezt a dicsőséget, és megvigasztalódtok, mert a barátaim vagytok, és tudom, hogy kétségbe vagytok most felőlem. Hát ne legyetek, ez a helyzet dicsőségére van a Krisztusnak. Én pedig látom a ti érdeklődésetekben fölragyogni szintén a Krisztus dicsőségét, hogy ti most csomagot küldtetek nekem, így nyilas misi pakkot kapott Pál apostol a filippiektől, egy Epafroditosz nevű testvér hozta el, aki majd belehalt az útba, de nyilvánvalóan így is megmutatta, hogy kiteszi szívét, lelkét az ő testvéréért, Pál apostolért, és elhozta ezt az ajándékot. És azt mondja Pál apostol, hogy én ebben is a Krisztus dicsőségét látom, ugyanazt a kitüntető figyelmet érzem benne, és Istennek adok hálát. De tulajdonképpen a filippiek számára nem ismeretlen ez a rendkívüli szokatlan dicsőség, hiszen úgy alakult meg a filippi gyülekezet, hogy Pál apostol és az ő szolgatása, Sílás börtönbe kerültek, miután rövid úton az ige hirdetése és szabadító szolgálata után, hát nagyon rövid úton kérdemelte Pál apostol, hogy a római börtönbe kerüljön, és ebben a helyzetben éjszaka elkezdték dicsérni, magasztalni az Istent, nagy földrengés volt, kiszabadultak a foglyok, a börtönőr öngyilkos akart lenni, tudva azt, hogy milyen kíméletlenek és kegyetlenek a római szabályok, lebeszélték erről az öngyilkosságról, beszéltek neki Jézusról, aki ura az ilyen nagy válsághelyzeteknek is, és ő pedig hálából ezért a szívét Krisztusnak adta családjával együtt, és létrejött az első gyülekezet. És úgy tűnik néhány évtizeddel később, hogy ez egy életerős, élni akaró gyülekezet. De mi is ez a történet közelebbről? És mi ebben olyan csodálatos? Elmondja ezt szép Pál apostol a Filippi levél közepén, vagy közepének számító, és a közepén is levő Krisztus himnuszban, hogy mi ez a történet. Hogy valaki, aki abban a helyzetben volt, hogy a dicsőségbe fürödjön, mert Istennel egyenlő volt, magát megüresítette. És emberként élt, és embernek bizonyult. És kilépett a fényből, és félreállt a középpontból, és oda ment, ahova magától senki sem szokott menni, és azt tette, amit senki sem akar megtenni, és olyan helyeken jelent meg, ahol senki nem számított rá, és nem fölfele indult, mint ahogy legtöbben az életünket képzeljük, hogy végülis az élet olyan nem, hogy megyünk, van egy ilyen csúcstámadás, hogy próbálunk feljutni a csúcsra, ott minél több időt eltönteni, aztán kénytelen, kellnetlen, nagy fékezések közepette elindulunk lefelé a lejtőn, és valahol a semmibe végződik. Nem, ő eleve lefelé indult. Mert tudta, hogy két helyen lakozik az Isten. Magasságban, dicsőségben, szentségben, és az alázatossal és megtört szívűvel is, és az ő feladata az volt, hogy ezt az utóbbit megmutassa, és kiábrázolja nekünk. És mivel így bejárta és megtisztelte, beragyogta és megszentelte az emberi élet mélypontjait, a mi életünk mélypontjait is a keresztván, mivel igazi képet mutatott Istenről, hogy ő az, aki a megtört szívűvel és az alázatossal is lakik, Isten is tükrözte rajta az ő dicsőségét. Ez egy oda-vissza tükrözése a dicsőségnek, és felmagasztalta őt, és nevet adott neki, és úrrá tette őt, királlyá tette őt, minden nehéz élethelyzete királyává is. És aztán éppen mivel nem gyűjtött sereget, nem hódított országot, sőt a maga életét sem kimélte és odaadta, így győzte le a legnagyobb ellenséget, a bűnt, a gonoszt és a halált. És életet és örök életet hozott egyszerre. A nagybetűs életet és a nagybetűs élet két részből áll, az itt lévő életünk is már nagybetűs élet, és az örök életet is. Éppen ezért mondhatja egy levegővétellel Pál apostol, nékem az élet Krisztus, az is nagybetűvel, a meghalás nyeresség. És éppen mivel nem magát helyezte Krisztus a középpontba, hanem odaadta magát értünk, és szétosztotta magát, így mindenütt megtalálhatjuk őt, megkerülhetetlenül. És mindazoknak az élete középpontjává lesz, akiknek nagy szükségük van erre a megtalálásra, akiknek nagy szükségük van erre az Istenre. Jézus szívnek édessége, énekeljük egy énekben, megtérőknek reménye, megtalálóknak mindene, igaz hazánk fényessége. De miért is olyan rendkívüli ez? Hát azért, mert azt állítjuk, kitartóan 2000 év óta, hogy egy ember élete kihathat minden ember életére. Hát azt gondoljuk bele, elég megdöbbentő lehetett, és meghökkentő, amikor az első keresztények azzal az állítással álltak elő a nagy római birodalom minden szögletében és azon túl is, hogy egy zsidó rabbi, aki még csak át sem lépte Palesztina határát egész életében, a keresztván végezte, ő a világ ura és megváltója. Semmilyen történelmének nevezhető tett nem fűződik hozzá. Hát ugye Nagy Sándor, akinek az emléke élénken élt Jézus korában, hát a teljes ellentéte mindannak, amit Jézus képviselt, az egyetlen közös közöttük, hogy fiatalon halt meg mindkettő. Semmilyen történelmének nevezhető tett nem fűződik hozzá, csak sok aprónak nevezhető történetnek a sora. Sorsdöntő találkozások, teljesen hétköznapi emberekkel, akik, hogyha nem találkoztak volna ezzel a kitüntető szeretettel, soha nem tudnánk, hogy kik voltak ők, és a feledés homályába merülnének. Ami mégis jelentőséget adott az életüknek, az Jézusnak a törődése. Az Jézusnak a kitüntető figyelme. És mindazok átélték ezt, akik úgy érezték, hogy igazán szükségünk van erre. És még a keresztfáról is jutott ebből a figyelemből annak, aki úgy érezte, hogy erre szüksége van. nem olyan régen láttam egy videót, egy Sára nővér nevű apáca nővérről, nem sikerült megállapítani, hogy melyik szerzetes rendhez tartozik, de ő elmondja a megtérésének a történetét. Elmondta, hogy ő minden félében kereste az élete értelmét, nem találta meg, nyilván olyan életet élt, amire nem büszke, és egy hajnalon, amikor belenézett a tükörbe, és látta az elmosódott sminket, és nem ismert magára, akkor kinyitotta a fürdőszoba ablakát, rágyújtott egy cigire, nézte a csillagokat, és életében először azt érezte, hogy valaki onnan visszanéz rá. Hogy nem az üres semmiben néz, hanem hogy valaki most teljes figyelemmel ő ráfigyel. És ezek az apró történetek ma sem érnek véget. Akik igazán átérzik a szükséget, azok maguk is megtalálják, és felragyoghat az arcukon az Isten dicsősége. Mit jelent ez itt és most nekünk? Hát először is azt jelenti, hogy nekünk is újra kell értelmezni, hogy mi is a dicsőség az életben. Visszautolok erre a képre, hogy az életünk az egy ilyen hegymenet, aztán fölérünk a csúcsra is, aztán hát szomorú, erős fékezés után, de mégis lejtmenet, és aztán a teljes elgyengülés és halál. Ez egy népszerű kép az életről, de az a baj ezzel, hogy az ember annyira törekszik feljutni, hogy egyszer csak azt veszi észre, hogy túljutott rajta. Az elképzelt csúcsról lemaradt. Ugye én magam is átéltem ezt, hogy egyszer csak fölébredtem egy reggel, és nem értettem, hogy mikor lettem én fiatalból középkorú. Ugye, és még a történetnek nincs vége. Dante azt írja az isteni színjáték elején, saját tapasztalatára építve, azt mondja, az életem közepén, pont amikor a csúcson kellett volna lenni, az életem közepén egyszer csak azt vettem észre, hogy egy sűrű erdőben vagyok, és eltévedtem. Mi történt a dicsőség éveivel? Egyébként ő nagy közéleti ember volt, és jelentős személyiség, de mégis azt találta, hogy a nagy akarásomban, a nagy dicsőség hajhászásom évei nem volt más, mint átalvása az életnek. A feltételezett csúcspont az sehol nem volt. És aztán neki is majd el kell indulnia lefelé. A dicsőség nem jön össze így, vagy nem így jön össze. Különben is ez elég szomorú kép lenne azért az életről, összességében valljuk meg. Az igazi dicsőség az, amikor az életünk mélypontjain, vagy éppen a boldogságunk küszöbén elfog a remegés, és kimondom, hogy milyen nagy szükségem van az Istenre. Milyen nagy szükségem van arra, hogy rám találjon az ő kitüntető figyelme, az ő kegyelme. És amikor ez rám talál, akkor ez felemel. És ez a felemeltetés, a dicsőség. Kicsit ez olyan, mint amikor a repülőgépbe beül valaki, és elindul a repülő, és az a G nyomás, ami ránk nehezedik. Hát egy kicsit ilyen ez, amikor az Isten kegyelme fölemel minket, és addig ismeretlen dicsőség érzése fogja el a mellkasunkat, és nyomja azt. Ez a dicsőség, ez a szentség, és egyúttal nagy öröm is. Élet, szentség, és élet, öröm egyszerre. Ebben a felemelkedésben van a szentségnek az átérzése. A csoda mégis az ugye, hogy egy-egy válság után azt találjuk, hogy magasabban vagyunk, mint ahonnan elindultunk. És ez mindig így van. Ezek a válságok meg jönnek, és újra jönnek. Teljesen más az életünk, mint ez a népszerű elképzelés. Ez egy teljesen hamis kép. Az életünk tulajdonképpen válságok sorozata. De a nagy dicsőséges hír az, hogy a végpontja ezeknek a hullámvölgyeknek mindig magasabban van, mint ahonnan elindultunk. Ez egy fordított kép. Egyszer egy idős, mozgássérült nénit látogattam, egy hívő néni volt, és mutatott egy képet a szobája falán. Egy idős nénit lehetett látni, amint ballag az utcán, bottal a kezében, és kérdezte, hogy látja, hogy mi az érdekes benne? Hát mondtam, hogy őszintén szóval nem tudom, és azt mondta, hogy nézze meg jobban, fölfele megy. És persze magáról beszélt. Hát lehet így is látni az életet. Élete végén, hogy fölfele megy. Ebből pedig az következik, hogy kezdjük el új módon keresni a dicsőséget. Például egymás arcán, egymás életében. Pál apostolnak nagyon gyakorlat volt a szeme. Gyakorlat volt, hogy meglássa, mondjuk a mások kedvességében is, a Krisztusnak ezt a kitüntető figyelmét. Beszéltem Epafroditoszról, aki hozza ezt az ajándékot, és hozza egy levelet, és ez egy válaszlevél, amit itt olvasunk. És a Pál apostol lelke újjon, hogy van, aki ennyire szeret. Valójában a csodálkozásának a tárgya persze itt sem önmaga. A magasztaló öröm az annak szól, hogy az Isten szeretetének a dicsősége tükröződik. És ez egy ilyen hármas tükröződés. Hogy a Krisztus szeretetét ti is megértettitek, tükrözitek felém, én is megértettem, tükrözöm felétek. Mint ahogy Krisztus is tükrözte az Istennek, és ő visszatükrözte rá. Ez egy hármas tükröződés. De a nagy kérdés, hogy a mi szemünk az mennyire gyakorlott. Hogy egy-egy készszorításban, őszinte érdeklődésben, egymásért való kitartó imádságban, a kedvesség apró történeteiben látjuk-e ezt az igazi, rendkívüli történetet ismétlődni a mi életünkben, a mi közösségünknek az életében. Föltegyük fel most őszintén a kérdést, bőjt van, magunk között vagyunk. Mi van, hogyha nem látom, hogy a gyülekezetemben nem látom ezt a dicsőséget? Mi van, azt mondják a kiskolasiak, ránézve a reformátusokra, hát mi se látunk bennük semmi dicsőségeset. Sajnos, ezt kell, hogy mondjuk. Nyilvánvalóan van helye sokszor a kritikának, vagy egymással kapcsolatos kritikáinknak, a megbeszélésének is. De még két dolognak is van helye itt a bőjtben. Az egyrészt azt, hogy kicsit dörzsölj meg a szemünket, hát ha nem láttunk eddig elég jól. Hát ha csak nem figyeltünk oda elég jól, hogy milyen dicsőséges dolgokat visz végbe az Isten a másik testvérünk életében. Hát ez az egyik lehetőség. A másik pedig az, hogy komolyan tegyük mérlegre az életünket, hogy az Isten fényéből mi mennyit nyelünk el, hogy mennyi nyelődik el a mi közösségünkben, hogy erre mennyire mi vagyunk ezért a felelősek, és a mi életünk és életformánk ezért a felelős, és ha így van, akkor tartsunk bűnbánatot. És először is magunkba keressük, hogy hol van a homály. Ez a másik lehetőség. Ezek komoly bőti lehetőségek, és ez egy komoly folyamat. Hogy megtisztuljon a szemünk, és mondjuk húsvétra már a testvérünket is sokkal tisztában lássuk, és benne az Isten dicsőségét, és aztán képesek legyünk magunkban is felfedezni az igazi homályt. Pál apostol dilemmájára szeretnék végül rámutatni, mert arról is van szó, hogy a dicsőség keresésének útján van még egy lépés. És ez tulajdonképpen a cselekvő részvétel a Krisztus életében. Ez cselekvést is jelent. Pál apostol ezt így is mondja, hogy gyümölcsöző munka. Pál apostol dilemmája ugye az így hangzik, mi lenne jobb, itt vagyok a börtönben, lehet, hogy kivégeznek, menni vagy maradni, ugye, lenni vagy nem lenni. A meghalás az lehetőség arra, hogy az ártatlan szenvedés után Krisztussal örök boldog közösségben vigasztalódjak, és annak egyszer vége van, és vele legyek. Vagy maradás, ami további szenvedéseket ígér, de gyümölcsöző, eredményes munkálkodást is jelenthet mások javára, például a filippi testvéreknek a javára. Azt tudjuk, hogy Pál nem riasztja a halál, sőt, a Krisztussal való együttlétről azt mondja, ez mindennél jobb lenne. Mégis erősebb érv szól a maradás mellett. Miért? Azért, mert tudja, hogy Krisztus dicsőségének a szemlélete azt is jelenti, hogy akkor minél inkább nézem őt, aki így félretette magát, és pont így lett ennek a világnak a tengelye és közepe, hogyha ő magát nem kimélte, és én pont ezt imádom benne, és ezt tartom csodálatosnak, akkor hogy maradhatnék én meg egyfajta akár szent önzésben is? És akkor ez nem csak kényszerű, életidegen önmegtagadás lesz, hanem miközben szemlélem Krisztus dicsőségét, és próbálom azt tükrözni, vagy ez tükröződik bennem, ez igazi önfeledtséggé válik, és igazi életigenlésé válik. Hiszen ez történik. Pál apostol nem a halált igenli, hanem az életet igenli. Azt mondja, itt kell maradnom, és ez a Krisztus dicsősége miatt van. Krisztusnak a középpontba állítása azt jelenti, hogy azt állítom az életek közepébe, akiben Isten jelenléte egyedül megtapasztalható a számomra, és így lesz az életem Isten tisztelet. Az igazi életigenlés az Krisztus igenlés. A Krisztus igenlés pedig azt jelenti, hogy kész vagyok kifizetni a tanítványságnak az árát is. Van egy történet, amit régen időnként el szoktam mondani, most újra elmondom, hát ha vannak, akik még nem hallották. Egy gyülekezetben történt ez, ahol, illetve egy lelkipásztorral történt meg ez az eset, és majd mindjárt beszélek erről a gyülekezetről is, aki egy konferenciára ment, lelkész konferenciára, és ő szereti azt kipróbálni, hogy mondjuk egy-egy élethelyzetben idegen helyen hogyan tud beszélgetni emberekkel, és bement egy fodrász szalomba, és ott kérte, hogy vágják le a haját, ő egy konferencián készült beszédet mondani, és szóba elegyedett a fodrásznővel. És kiderült, hogy ő lelkész, és nagyon megörült a fodrásznő, mert mondta, hogy ő meg keresztény. És elmondta, hogy micsoda egy borzalmas gyülekezetbe jár, illetve hát az ő szemében nem volt borzalmas, a lelkész szemében volt az. A gyülekezet vezetője egy dúsgazdag ember volt, akinek magánrepülőgépe volt, rendkívül sok botrány fűződik a nevéhez, egyébként Amerikában él, ha valaki kíváncsi rákereshet, de nem nagyon érdemes, Creflo Dollár, ez a nevében is benne van, hogy dollár, a lelkipásztor nevében. Tehát erről szól a dolog, ugye, hogy az Isten adja, megáld minket, és mi milyen gazdagok leszünk. És hát nyilván az előítélet és a gyanú, ugye ott motoszkált a lelki szívében, és megkérdezte tőle, hogy kedves asszonyom, és vajon maga megkapta-e már az áldását? Ugye hát valami, gondolt, hogy rámutat valami nagy cirkálóra itt a műhely előtt, vagy eldicsekedik a bankszámlájával, és a nő felragyogó arca mondta, igen, megkaptam. Na és mi az? Képzelj el, az az életem nagy áldása, hogy bejárok egy anya otthonba dolgozni önkéntesként. És az ugye otthonról elűzött, vagy szomorú sorsú anyák nagyon nehezen fogadnak be bárkit is a bizalmukba. De engem befogadtak, és várnak, és levágom a hajukat, és beszélgetek velük, és mindig nagyon várnak, és aranyosak a gyerekek is, és Krisztusról is beszélgetünk, és ez életem nagy áldása. Hogy mitől vagy áldott? Hát attól, hogyha nem csak állandóan magad körül forogsz, és a szorongásodban a magad lelki állapotát hőmérőzed, hanem hogyha ebben is a Krisztus történetének a részese tudsz lenni, hogy tudod adni magad, a figyelmedet, hogy van figyelmed másokra. És ahogy ez a nő mondta, ez volt élete nagy áldása. Azt kívánom, hogy ebben a bődben találjunk okot a gyönyörködésre, az örvendezésre, a magasztalásra, hogy legyen öröm az Úrnak való szolgálat, és egyszerűen lássuk és éljük Krisztus dicsőséges életét, akár szükségben vagyunk, akár nem. Amen.